Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Áldjátok az Urat, imádjátok Őt. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 431. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk nagy szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indított a szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, Nikolt, hogy a keresztség által a keresztény anyaszent egyházba befogadhassuk őt. Jézus Krisztus mielőtt felment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Engedjétek meg, hogy még egy igét hadd olvassak Jeremiás síralmainak könyvéből, a 3. részből, a 32. verset. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret az Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk, Jézus Krisztusnak a parancsát hallottuk mindannyian. Így szoktuk mondani gyülekezetünkben, hogy ezek az igék, amelyeket Máté evangéliumában Jézus Krisztus számunkra megőrzött, meghagyott, ezek küldenek el bennünket mindenkihez, küldik el a tanítványokat, egykoriakat és maiakat, hogy a jó hírt, az örömüzenetet elmondják, és hogy ennek az örömüzenetnek a továbbadói lehessenek azok, akiket ezzel tanítanak. Jézus Krisztus egész földi élete az emberért, értünk történt. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, és azért jött, hogy megmentse az embert. Tudom, hogy ebben az ünnepi órában, számotokra, a felemelő pillanatban nagyon nehéz a keserűségeket megfogalmazni. És miért is kellene azokat, amikor örültök? Amikor hálát adunk Istennek az ő megtartó, megőrző szeretetéért, hálát adunk Istennek, hogy itt vagytok. Viszont az az ige, amelyet Jeremiás síralmaiból olvastunk, az az ige nagyon sok panasszal, bajjal, keserűséggel van tele. Annak a környezete szinte egy ország letarolása, pusztulása után szólal meg Isten, és utána halljuk ezeket az igéket, amelyeket ti magatok is itt most hallhattatok, hogy ő kegyelmes, irgalmas, és hogyha megszomorítja is az embert, akkor is megkegyelmez, mert nagyon szeret. Ebben az igében, amikor olvassuk a megszorításokat, olvassuk azokat a problémákat, keserűségeket, amelyekre utaltam, akkor ez az ige bizony összefüggésben van az anyamével. Összefüggésben van a vajúdással, összefüggésben van a születéssel, összefüggésben van avval a helyzettel, amely egyben örömteli, és egyben nagyon sok fájdalmat hordoz magában. És nagyon nehéz erről egy férfinak beszélni, hiszen ezt nem élte át. De mégis, amikor Isten az ő népéhez fordul, egykori népéhez és mai népéhez, akkor azt mondja, hogy minden ilyen szorongattatásban, nehéz helyzetben is, hogyha úgy tűnne, hogy nincs Isten, akkor is tudja meg az ő világ, hogy van, hogy ő létezik. És tudja meg ez a világ, hogy ő hűséges. Kedves Nikol, amikor felnősz majd, akkor bizony keresed majd a biztonságot, mint ahogyan most is. Megfogni egy felnőttnek a kezét, hogy biztonságban érezd az életedet. Kicsit furcsa itt ez a nagy gyülekezet most, hogy ide kell majd kiállni. Látom a tekinteteden. De azt szeretnénk neked elmondani, mindenki, aki itt van, a legkisebbek és a legnagyobbak is, hogy van egy szülői, felnőtt, keresztülői kéznél is egy erősebb kéz, ez pedig Isten keze. Most, amikor gyermekeinket majd első évtől egy új hittankönyv alapján fogjuk tanítani, akkor ennek a jelképe egy kéz. Egy nagy tenyér, amelyben benne van egy kisfiú és egy kislány. És az azt jelenti, hogy abban a kézben, Isten kezében biztonságban vagyunk. Ő megóv, megvéd, ő szeret bennünket. Igen, amikor a keresség sákramentumát kiszolgáljuk, akkor erről a hűségről és erről a szeretetről kell beszélnünk. Isten hűségéről és Isten szeretetéről. Ez az a szó, amelyet a károli fordításunk úgy fordít, hogy kegyelmesség, az új fordítás pedig szeretet. De itt nem arról van szó, hogy két különböző gondolatot fogalmazna meg a Szentíró, hanem ugyanazt az egyet. Egykori tanáraink közül az egyik, Pákozdi László mondta mindig erre a szóra, hogy ez a szövetségi hűség. Az a szó, amelyet Isten megköt az ő népével, amellyel elválaszt, amellyel elkülönít, amellyel szentté tesz, azért, hogy betöltsük a szentekkel járó küldetésünket a világon, azaz, hogy Isten dicsőségét hirdessük minden körülmény között. Ezt az ő szövetségét és hűségét ő megtartja. Sokszor találkozunk az életben olyannal, hogy az sem igaz, amit az illető kigondolt, vagy amit először mondott. Isten nem ilyen. Isten az ő hűségét, szövetségét megtartja. És hogyha végignézzük a Szentírásnak az egészét, az első lapjától az utolsó lapjáig, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten az ő hűséges szövetségét nem másban tartja meg, mint Jézus Krisztusban. Ezért mi, református emberek, ezért mi hívő keresztény emberek mindig Jézus Krisztusra nézünk. És Isten az ő hűségét, szeretetét abban mutatta meg, hogy egykor eljött Jézus erre a világra, hogy emberré lett, hogy megszületett, hogy a kor körülményei között egy istállóban jött közénk, majd felnőtt, majd odalépett betegekhez, odalépett nyomorékokhoz, odalépett vakokhoz, odalépett gyászolókhoz, odalépett sírókhoz, és őket megvigasztalta, meggyógyította. Milyen csoda, ezt várja ma nagyon sok ember Istentől, hogy az ő hűségét így tartsa meg, de ő még ennél is tovább megy. Ő kész meghalni, értünk. Amikor Isten szövetségi szeretetéről és hűségéről beszélünk, akkor azt kell mondanom neked, azt kell mondanom önöknek, a keresztség kiábrázolja mindazt, amit a Szentírásnak az egyik legszebb, összefoglaló igéje mond, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez Isten szövetségi szeretetének a csúcsa, hogy kész meghalni azért, hogy mi élhessünk. És ezért nem vonja vissza Isten az ő szövetségi hűségét, mert Jézus Krisztusban megpecsételte, és azt mondta, ez így jó, így a legjobb. És ebbe a szövetségbe hív most téged is. Ebbe a tenyérbe, ebbe a nagy kézbe, ebbe a biztonságba, hogy Isten úgy szeret téged is, mint ahogyan szerette az előttünk járó nemzedékeket, és szeretni fogja, ha még tart a világ, az utánunk következő nemzedékeket is. Mert Jézusban ezért jött. De kedves testvérek, amikor Isten szövetségi hűségéről beszélünk, akkor mellé kell tennünk a mi hűségünknek a kérdését is. Vajon mi meg akarunk-e maradni Istennek ebben a hozzám kinyújtott kezében, tenyerében? Vajon mi elfogadjuk-e ezt? Vajon mi meg is éljük-e ezt a mindennapok világában? Mert most itt, amikor szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek, akkor ezt a hűséges fogadalmat teszik le, hogy mi magunk pedig Isten kinyújtott karját elfogadjuk. És Isten kinyújtott karját elfogadva gyermekünket neki ajánljuk, hogy vele járjon, mert mi is tudjuk, hogy ott van a legnagyobb biztonságban. Ennek pedig majd egy késői jele, amikor akár fiatalon, akár idősebb korban valaki kiáll az Úr asztala elé, és megvallja, hogy megtapasztalta Isten hűségét, megtapasztalta Isten szeretetét, megtapasztalta Isten kegyelmét és irgalmát, ezeket mind jelenti a felolvasott ige. És ezért boldog ember. És ezt, ha kell, megvallja százaknak, megvallja kétszázaknak. Azért, hogy példát adjon így másoknak. Nos, kedves testvéreim, amikor kiszolgáljuk a keresség sákramentumát Istennek, erről a hűségéről és a mi hűségünkről is van szó. Fogadjátok el Isten hűségét, és legyetek hozzá, ti magatok is hűségesek. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek bennőtöket, hogy álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Gyülekezetünket is arra kérem, hogy álljon fel. Gyere te is. Gyere. Úgy van. Valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával gyülekezetünk közösségében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Mikor kereszteletélek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Vanrus Mikor Istenek nevében. Jézus Krisztus nagyja, Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor ismeri a juhait, és az ő juhai is ismeri őket. És a jó pásztor életét adja a jóknak.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket. 272. énekünket énekeljük első és második versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Jeremiás síralmaiban, a harmadik részben, a 22. verstől olvasom, a 32. terjedő szakaszt. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik. Tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vetel örökké az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Csobánkán, amikor bibliaórára szoktunk készülni, és a bibliaórák kezdetén énekeket éneklünk a Hallelujából, gyakran felvetődik a kérdés, hogy mennyire ismerjük mi a teljes Szentírást. És És van egy kedves testvérünk, aki újra és újra felteszi számomra is azt a kérdést, hogy vajon, amikor olvassuk egymás után a bibliai könyveket, bibliai részeket, akkor felfigyelünk-e arra, hogy milyen kincsek vannak a kezünkben? Rendszerint, amikor példát kell említeni, akkor Jeremiás síralmait mondja. A felolvasott igét újra és újra. Nagy a te hűséged, megújul reggelről reggelre, megújul minden nap. Olyan jó ezt hallani, hogy öt kis tekercs, öt kis rész a Szentírásból, hány és hány ember számára hordoz egy életen keresztül üzenetet, ad erőt napról napra, mutatja időskorban is az értelmet, a célt egy ember számára. Hát így kezdtük el olvasni, így kezdjük el olvasni Jeremiás síralmait. A héber kánonban, amikor ez a szó, illetve ez a könyv megjelenik, akkor átveszi az első sort, a felkiáltást, jaj! Egy sirató ének, egy gyászének ez, amit itt olvasunk. Később ennek a görög és a latin megfelelői is átkerültek a köztudatba, így amikor már latinul olvassuk, akkor lamentációnak nevezi a Szentírás. Hogyha arra is odafigyelünk, hogy hol szerepel a Szentírásban a felolvasott könyv, akkor azt látjuk, hogy a héber első görög fordításában, ezt Septuaginta fordításnak nevezzük, ebben a fordításban a könyv, a lamentáció, ez a sirató ének közvetlenül Jeremiás próféta könyvét követi. Később a latin fordítás, a Vulgáta is átvette ezt a sorrendiséget, és még később pedig a mai napig élő hagyomány az, hogy Jeremiás síralmairól beszélünk. A könyve sehol nem említi, mégis így maradt ránk, hogy Jeremiás síralma mindaz, amit olvasunk. Aki részletesen is ismeri egy-egy gondolatát, egy-egy igéjét ennek a könyvnek, akkor azt is elmondhatjuk, hogy igazából itt síralmakról van szó. Függetlenül, hogy Jeruzsálem siratásáról van szó, vagy függetlenül attól, hogy Jeremiás síralmairól van szó, egy katasztrofális helyzet után Istenhez való odafordulásról van szó. Bizonyára összefüggésben volt mindez a jeruzsálemi templom pusztulásával, magának Jeruzsálemnek a felégetésével is, hiszen később, amikor liturgikus könyvé válik, Isten tiszteleteken gyakran felolvasott könyvé válik, akkor bizony a templom lerombolásának évfordulóján olvasták fel a zsinagógákban, vagy éppen az újjáépült templomban. Azt látjuk azonban a környezetben, hogy van egy nemzeti katasztrófa, egy gyász, hatalmas siratás, hiszen puszta romos falakat lát az ember, lát egy gyülekezet, lát egy nép. Azt látjuk, hogy vannak olyanok, akiket megaláztak, fogságba vittek, akiket szétszórtak, akik reménytelen állapotba kerültek. És ebben a reménytelenségben fogalmazódik meg egy hitvallás, jó az Úr. Nagyon nehéz ezt megértenünk, és nagyon nehéz ezt feldolgoznunk, mert amikor az életünkben egymás után következnek a jó dolgok, akkor milyen büszkén és milyen bátran nyilvánítjuk ki, jó az Úr. De amikor az embernek nincsen reménye, amikor betegség betegséget követ, amikor lehet, hogy nem a mi otthonaink romosak, hanem a lelki állapotunk egészen romos, akkor ki tudja mondani az ember azt, hogy jó az Úr? Nem, de inkább ezekben a helyzetekben zúgolódunk, kiáltunk, perlekedünk Istennel. A Szentírásnak Mózes második könyvében van egy olyan fejezete, illetve két fejezete, amelynek a kulcs szava, ismétlődő, refrénszerűen megjelenő kifejezése a zúgolódás. Ez a második mózesi könyv 16. és 17. fejezetében van. Mi történik a tágabb összefüggésben? Isten szabad utat készít az ő népének. A legnagyobb szabadítása a Páska története. Ezt gyakran elfelejtjük. A Páska története, amikor a bárány vére jelképesen megmenti a fiú gyermekeket. És a szószoros értelemben is megmenti őket. Életben maradnak. Megnyílik a kiút. Aztán utána megnyílik a vörös tenger. Át kell rajta a nép. Olvassuk Miriamnak a gyönyörűséges hálaadását, hitvallását, énekét, táncát. Majd eltelik néhány hónap, és a nép azt mondja Mózesnek, miért hoztál ki bennünket? Azért, hogy itt pusztuljunk el. Itt halljunk éhen a pusztában. Nem tudja azt mondani, hogy jó az Úr. Vajon, amikor megrázkódtatásra kérnek bennünket, amikor próbatételeink vannak, amikor csalódások, amikor verességek, amikor összetörtek vagyunk, ki tudjuk-e mondani, jó az Úr? Könnyek között, gyászban, emlékezésben, betegségben, ki tudod-e mondani, jó az Úr? Vagy amikor ott állunk a halálnak a kapujában, ki tudjuk-e mondani, jó az Úr? Kedves testvérek, ez egy hosszú tusa, és ez egy hosszú folyamat, hogy az ember kimondhassa, jó az Úr. Hogyan tudta ezt kimondani a Szentírásnak írója? Úgy, hogy nem vette volna észre, hogy mi zajlik az ő környezetében, ne vette volna észre a romokat, ne vette volna észre az üszkös falakat, kiégett kapukat, ne vette volna észre a pusztulást, a sírást, a halottak tömkelegét, a kilátástalanságot. Mindent látott. Csak hogy ez a hitvallás nem abból született, amit látott, hanem abból született, ami az ő hitbeli meggyőződése volt. És ez a hitbeli meggyőződés pedig így foglalható össze a Szentírás írójának személyében, hogy ismerte az Istent úgy, mint az ő atyát. És mivel úgy ismerte, mint az ő atyát, ezért tudta azt, amit énekeltünk, mind jó, amit Isten tészen. Kedves testvérek, nem arról van tehát szó, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az ne látná mindazt, ami az ő környezetében van. Vagy ne látná, hogy mi minden zajlik az ő saját életében. Csak nem ebben bízik. Csak nem ebbe kapaszkodik. Számára a biztos pont mégsem ez, hanem az ő Istene, Ura. Amikor elmondtuk az apostoli hitvallást, ugyanezt fogalmaztuk meg. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. És hiszem, hogy ő az én atyám is. Hiszem, mert ő így mutatkozott be, így jelentette be saját magát, amikor megszólalt ezen a földön. Nem biztos, hogy mindig értem, nem biztos, hogy mindig tudom az ő szándékát, mint ahogyan a gyermekek sem értik mindig a szülőnek az akaratát, akkor sem, hogyha az jó szándékú. Isten akaratát sem fogom mindig, minden pillanatban megérteni. De hiszem, hogy Isten jó. És hiszem, hogy Isten jót akar nekem. És nem csak onnan tudom, testvérek, hogy ez egyszer elhangzott, mint egy, így mondom, mennyei közlés, mennyei kijelentés, kinyilatkoztatás, mondanák római katolikus testvéreink, hanem ez testet is öltött. Amikor Jézus Krisztus megszületett, eljött erre a világra, akkor pontosan Istennek ez a szava jelenik meg testbe öltöztetve. És nem véletlenül hagyta ránk az evangélium Jézus szavát, Abbá atyám. És nem véletlenül mondja Jézus, és olvashatjuk Jánosnál a Jézusról szóló öröm üzenetet, hogy aki engem látott, látta az atyát. Akik ma élünk, hadd mondjam így, sokkal könnyebb, sokkal tisztább, sokkal egyszerűbb helyzetben vagyunk, mint talán Jeremiás vagy az, aki ezeket a lamentációkat írta. Mert ő hallhatja, olvashatja, megértheti azokat a szavakat, amelyeket Jézus Krisztus mond, mikor az ember aggódik az étel felől, aggódik a ruházkodás felől. Amikor az ember aggodalmaskodik a hánykódó tengeren, és megszólal Jézus, ne féljetek! Vagy hogy miért féltek kicsiny hitűek? Mi már hallhatjuk, érthetjük Jézusnak a szavát, amikor úgy fordulod a tanítványaihoz, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Kedves testvérek, Isten, ami világunkat nem páholyból figyelte, hanem közénk jött, és így jelentette ki Jézusban az ő szavát, miután sokszor és sokféleképpen szólt a proféták által, az utolsó időkben Jézussal mondta el, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb, minden ezt követő megadatik nektek. Nos, kedves testvérek, tehát amikor kimondjuk jó az Úr, akkor azt nem egy légüres térben mondjuk ki, hanem egy adott helyzetben, de mégsem pusztán a környezetből leszűrt dolgokra hivatkozva, hanem arra, hogy Isten hogyan jelentette ki magát Jézus Krisztusban. Hogyan adta oda az ő életét értünk, hogyan szeretett bennünket. Ezért mondhatjuk valóságosan, mint egy fundamentumként, ami hitvallásainkban, jó az Úr. És ennek megjelennek a következményei is. Még két következményt mond el a Szentíró számunkra okulásul ebben a mai környezetben, mai világban. Az első következtetése az, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Nem zúgolódva, nem zajongva, nem hangoskodva, hanem csendben várni. Az ember legtöbbször lerázná magáról a gondokat, a nehézségeket, a terheket, mint amikor a kutya kijön a vízből, valahogyan így szeretnénk megszabadulni mindattól, ami életünket megnehezíti. Most pedig azt mondja, a Szentíró arra tanít bennünket Isten igéje, hogy jó ezt csendben elfogadni. Nem kényszerűségből. Nagy különbség. A kényszerűség az mindig farizeusi magatartást eredményez. Hanem szív szerint elfogadni. Mennyivel más dolog, kedves testvérek, mondjuk egy ajándékot adni egy ismerősnek, egy barátnak, mondjuk a keresztgyermekemnek, amikor azt látom a naptárban, hogy már megint közeledik az ő születésnapja és névnapja, és ajándékot kell vennem neki, mert ez az én kötelességem, vagy egész egyszerűen valamit odaadni szív szerint abból, ami az enyém. Itt is ezt mondja a Szentíró, nem zúgolódva összeszorítani a szánkat, hogy akkor is kibírom, hanem várni arra, hogy Isten ígérete igaz, és hogy Istennek minden ígérete Jézusban lett beteljesedve. Hogy nem a mostani nyomorúság a végállomás, hanem az Úr szabadítása. Hogy nem a betegségi az utolsó szó, hanem a gyógyulásé. Nem a halálé, hanem a feltámadásé. ezt olvassuk itt. Milyen, hadd mondjam én egyszerűen, milyen nevetséges dolog, amikor férfiakat látunk nyöszörögni. Ezt mondja itt a Szentírás. Nem erről van szó, hanem bízni abban, hogy Istennél van a szabadítás. És ez a csendben várás, nem fájdalommentes várakozás, hanem a fájdalom érzése ellenére való csendes bizalom, hogy majd megérkezem, mert megszabadít az Isten. És a szabadítás kifejezés, amit itt olvasunk a Szentírásban, az ismerős számunkra, több helyütt előfordul a Szentírásban is. Az első előfordulása az így jelenik meg, hogy Jehoshua, Józsuénak mondjuk mi, utána később pedig így fordul elő a Szentírásnak az új szövetségi részében, ugyanez a hármas héber gyök, hogy Jézus. Mert a Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. És mikor a lamentáló, kesergő lélek azt mondja, jó az Úr, mert szabadító Isten, mi kimondhatjuk, hogy Jézusban van a szabadulás. Oda jó volna, hogyha minden próbatétel, megaláztatás, keserűség elvezetne bennünket ide, hogy Jézusban van a szabadulás. Olvashattuk a mi gyülekezeti újságunkban a megtérésről szóló részben Pétót Béla, nagytisztelt úr, szentendrei gyülekezeti lelkipásztor írja, hogy az érett lélek tud megtérni, tud dönteni igazából. Gyökösi Endre, egy korábbi bojtár, nevezzük őt így, hiszen ő magát is így nevezte, azt mondta, minden ember életében el kell jönni egy olyan mélypontnak, egy olyan krízisnek, ahol döntési helyzetbe kerül, hogy honnan várja a szabadítást, honnan jön az ő életébe a megoldás. Vajon amikor megállít bennünket az Isten, amikor azt mondja most, maradj, állj meg egy picit, és légy csendben, akkor hogyan megyünk tovább? Mert amikor Isten megállít, befékez, akkor szeretetből teszi ezt, féltésből, azért, hogy el ne vesszünk. Vajon ezekben a percekben, pillanatokban meglátom-e saját helyzetemet? Meglátom-e azt, hogy mit akar az Isten? Sokszor a megpróbáltatások arra jók, hogy egyszerűen kiderüljön, mi van a szívemben, hogy felszínre hozza belőlem azt a sok keserűséget, önzést, bizalmatlanságot, indulatot, aki magam vagyok. Mert a megpróbáltatás az tükröt is jelent. Nézd, ez vagy, mondja az Isten. Egyik ifjúsági alkalmunkon, most itt az elmúlt időszakban, nem feltétlenül sikerült szerencsésen, de készítettünk egy igéskártyát, de megszenvedtem, hogy a végére rákasírozzak egy alumínium fóliát. Tükröt nem tudtam jobbat csinálni, úgyhogy egy kis alumíniumot kasíroztam oda, ezüstöm nem volt. De mégis azért, hogyha az ember megfordítja az igéskártyát, akkor egy picit a saját maga sziluettjét lássa. Ez vagy. Hogyan tovább? A szenvedésben is ezt kell meglátni, testvérek. Nézd, nem az vagy, aminek gondolod magad. Nézd, mi van a szívednek a mélyén. És térj meg. Isten valamit szeretne kimunkálni az én életemben. És szeretne általam mások életében is valami jót véghez vinni. Olyan megható és egyben keserű, amikor egyik kedves gyülekezeti tagunkat látjuk most kórházi ágyon, és egyszer azt az instrukciót kapta, amikor nem tudta emelni, én úgy találkoztam vele, hogy nem tudta emelni a jobb karját,
Azt mondták neki, tanuljon meg enni a másikkal. Ez olyan megható, mondják a gyülekezeti tagjaink, akik szinte minden napot vannak Omázról, Csobánkáról, betegágya mellett, hogy van a kórteremben egy 20 éves fiatal lányka, aki tüdőgyulladással fekszik ott, és már gyógyult, és lesi az idős betegeknek a kívánságát, hogy mit hozzon, miben tud segíteni. Ha akarja, akkor még megeteti azt is, aki nem tudja felemelni a karját, mert agyvérzést kapott. A nyomorúságban válik el az, hogy Isten mivé akar téged formálni. Hogyan tud téged használni. És végül, testvérek, nem szaporítom a szót, de még ezt el kell mondanom, a harmadik jó dolgot is elmondja itt a Szentíró. Jó dolog, hogyha a férfi ember ifjú korában vesz fel igát a nyakába. Egy lelkipásztor, amikor erről az igéről szolgált az ő gyülekezetében, talán Biblia órán az beszédesebb, mint egy egyoldalú közlés, sokszor az Isten tisztelet igehirdetés része, akkor megkérdezte a gyülekezeti tagokat, hogy mi az az iga. A gyülekezeti tagok többsége azt felelte, hogy teher, valami nehézség, amit hordozni kell. Valóban sokszor így érezzük, de az iga nem ezt jelenti. Ha jól belegondolunk, akkor tudjuk, hogy az iga az éppen azt jelenti, hogy egy olyan eszköz, amivel a terhet el tudom hordozni, amivel a terhet tovább tudom vinni. Egy olyan eszköz, amivel könnyebbé válik a tehernek a hordozása. Nem véletlenül mondja, most harmadszor lépünk oda Jézushoz, nem véletlenül mondja a mi Urunk, vegyétek fel magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Nem véletlenül mondja ezt Jézus. Azért, mert ezzel tudjuk hordozni az életnek nagy dolgait. És persze, ami igazi teher, az hatalmas teher. És ebben igaz, hogy segít az iga hordozni és húzni. És jó dolog, hogyha a férfi ezt már ifjú korában magán viseli, de mondhatom, hogy az ifjú ember magán viseli mindezt. Azonban a szövegkörnyezet megengedi számunkra azt is, hogy ezt az igát most ne pusztán egy egyes teherhúzónak nevezzük, hanem egy olyannak, amiben van még egy szabad hely. Ahová valaki belép mellénk, hogy az életünknek terheit hordozza. Hogy nem egyedül kell a nyomorúságban, betegségben, kilátástalanságban, reménytelenségben élnünk az életet, hanem odaáll mellénk az a valaki, nagybetűs valaki, aki odaállt az Emmausi tanítványok mellé, aki odaállt a síró Márta és Mária mellé, aki odaállt az elesett ember mellé, aki Jézus Krisztus. Igen, az ő igája általában kétnyakú, és vele együtt hordozzuk, és ő is velünk együtt hordozza. Ezért mondja végül azokat az igéket az imádkozó, lamentáló lélek, amelyeket a kereszteléskor is elmondtunk már. Igen, mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket, mert ha megszomorít és irgalmaz, mert nagyon szeret. Amen. Testvéreim, feleljünk fennállva az igére, 25. Zsoltárunk 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy nem légüres térben hangzik a Te igéd, sem egykor, sem pedig ma. Köszönjük, hogy gyülekezetünk közösségében is meghallhattuk. Jó az Úr! Jó az Úr, mert Jézus Krisztusban mindent beteljesített, megszabadított, és odaáll mellénk, hogy amit mi tehernek, nehéznek, problémának gondolunk, azt hordozza velünk, sőt, ennél többet tesz, elveszi, megszabadít tőle. Köszönjük, hogy így szeretted ezt a világot, és így szerettél benne bennünket egyen-egyenként. Életed sem volt drága ahhoz, hogy megkegyelmezz nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a testvéreinkért, akik terhet hordoznak, betegségben, gyászban, emlékezésben, munkahelyi problémákban, családi gondokban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, azokért, akik megfáradtak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a hozzád készülőkért, szenvedőinkért. Imádkozunk hozzád, pomázi, csobánkai népedért, református közösségünkért, református egyházunkért, vezetőiért, vezetettjeiért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm gyülekezeti tagjainknak elmúlt heti segítségüket, munkájukat, a levéltári rendezést és minden sok-sok adományt, munkát. Hirdetem testvéreinek, hogy augusztus 21-e és 23-a között nyári napközis gyermektábort szervezünk itt Pomázon gyülekezeti házunkban. Jelentkezési határidő augusztus 1-e. Kérem testvéreimet, hogy templomunk megkezdett felújításához lehetőségeik szerint anyagilag is járuljanak hozzá. Szeretnénk az ablakcserét és a bejárati lépcsők, kőoszlopok felújítását megtenni. Fájdalommal hirdetem testvéreimnek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. június 27-én életének 44. évében elhunyt Horváth Miklósné. Temetése 2013. július 19-én 15 órakor volt temetőnkben. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2013. július 20-án elhunyt Ördög Sándorné testvérünk, temetéséről később intézkedik majd a család. 2013. július 17-én harangszólt Verebes László halálának 21. éves évfordulóján emlékezett családja. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló és emlékező testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor Csobánkán lesz bibliaóránk, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor énekkari próbát tartunk, pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon, pomázi alkalmunkon megkereszteljük hitvégi Lilit. Alkalmainkon Sebestyénné Jáger Orsolya testvérünk szolgál. Kedves testvérek, a következő két hétben gyülekezetünkben hivatali rend lesz. A következő két hétben, hétfőn és pénteken 10 és 12 óra között lesz lelkészi hivatalban ügyelet, szerdánként pedig 16 és 18 óra között. A hirdetések végéhez értünk, és egyben Isten tiszteletünk vége is elközelített. 426. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen.